köszönöm szépen a meghívást, és amikor felkérést kaptam arra, hogy beszéljek valamiről az oktatás ügyben, az oktatás egészével kapcsolatban, akkor visszakérdeztem, hogy tulajdonképpen az oktatásról, mint rendszerről, vagy akár a másik végén az oktatásról, mint egy ilyen személyes folyamatról, vagy cselekvésről beszéljek. És amikor azt a választ kaptam, hogy mindegy, akkor ezen iránymutatás kapcsán megpróbáltam gondolkodni arról, hogy akkor hova is helyezzem el ezt a dolgot. És a végén azt gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan mezőt bemutatni, egy olyan mezőt körbejárni, ami tulajdonképpen teljes mértékben független lehet az aktuális politikától, a mindenkori oktatási kormányzattól. Tudnélik, egy olyan részről, a tanításról, a tanulásnak a szervezéséről beszélnék, amely valójában mélyen az egyetemi akadémia autonómia körébe tartozik, és legkevésbé ezt szokták megkérdőjelezni, hogy ez már mint az akadémia autonómia, az ténylegesen az autonómia, az egyetemi autonómia része. És itt most eltekintenék attól, hogy Magyarországon például a mindenkori kormányzatok elég mélyen belenyúlnak ebbe a szférában és mindenféle szabályozó eszközökkel, mert még az így kialakult korlátok között is azt gondolom, hogy nagyon nagy a mozgásterünk, amikor erről a kérdésről gondolkodunk. Azért is érdekes, mert különféle kutatások nyomán az látszik, az a tapasztalat, hogy minél nagyobb az önállóság, az autonómia, vagy minél nagyobb önállósággal rendelkeznek intézmények, azoknak az eredményessége az valahogy nagyobb lesz. Tehát ez a kettő, mint hogyha összefüggene, és azokat az autonóm területeket megkeresve láthatunk olyan, vagy ott találhatjuk azokat a helyeket, ahol eredményesebben tudunk működni. És én azt gondolom, hogy ez a terület, ahol általában az intézmények, de akár egy-egy tanszék vagy intézet, sőt magunk oktatók is nagyon sokat tehetünk azért, hogy a minőség, az eredményesség az javuljon. Fontos-e ez a kérdés egyáltalán? És akkor itt néhány gondolatot vetettem föl, nem a teljesség igényével az ügyben, hogy mi minden kapcsolódik ide. Tehát továbbra is mindenféle erőjelzés azt jelzi, hogy a diplomások iránti igény az növekedni fog, sőt, azt jelzik előre, hogy 20-30 éves távlatban már diplomások, tehát hogy hiány lesz Magyarországon is a diplomásokban. Azt is látjuk, hogy a felsőoktatásra a külső szereplők egyre inkább az egyik kiemelt helyszínként tekintenek, amely a különféle képességigényeket, a megváltozó képességigényeket kielégíteni képes, és ezért egyébként a felsőoktatás eredményére vonatkozó elvárások is egyre határozottabban jelentkeznek, fogalmazódnak meg. És hát nyilvánvalóan, és ezt mondjuk, ez mondjuk az én alapállásom, tehát erről nyilván nagyon hosszú vitákat lehetne nyitni, hogy ez így van-e, de hát szólnak érvek amellett, hogy egy társadalomnak nagyon sokféleképpen előnyös az, hogyha minél nagyobb arányú a diplomásainak, vagy nagyobb arányban rendelkezik diplomásokkal, hogyha a közoktatásból könnyű, széles út vezet a felsőoktatásba, és az is, hogyha a felsőoktatásba vissza lehet térni, vagy be lehet kapcsolódni később is, tehát nem közvetlenül a közoktatás befejezése után, hanem hosszabb, rövidebb munkavilágában eltöltött idő után is be lehet lépni, vissza lehet térni. Ezt szokták összefoglalni a lifelong learning koncepciónak nevezni. És látunk folyamatokat, amikben itt élünk, és a mindennapjainkat meghatározzák, de azt is látni kell, hogy ebben bizonyos lemaradásokban vagyunk, tehát a nyugati világhoz képest legalább 30 éves késéssel ment végbe nálunk az eltömegesedés, aminek aztán az a következménye, hogy egyre sokszínűbb a felsőoktatásba belépő korosztályoknak az összetétele, ezt mindannyian tapasztaljuk, és eltérő ezeknek a csoportoknak az igényei, és emiatt az eredményes, minőségi tanítás az egészen új kihívásokkal néz szembe, és a felsőoktatás szereplőit, nem csak az oktatókat, de a nem oktató dolgozókat, az adminisztrációt, és mindenki ebben foglalkozik, teljesen új és korábban ismeretlen kihívások elé állítják. Az is látható, hogy körülöttünk a környezet megváltozik. Egészen újfajta tudásszerzési utak, módok jöttek létre, egészen újszerű forrásai alakultak ki a tudás megszerzésének, amivel a fiatalok élnek, és ami adott esetben korábban ismeretlen volt. Közben elsősorban a kognitív kutatások következtében a tanulás természetéről való tudásunk is sokat változott, tehát ma már jóval többet tudunk a tanulás környezetének a hatásáról, a társas viszonyokról, az érzelmekről és egyebekről, hogy ezeknek milyen hatása van a tanulásra, tehát a tanulás tervezésével, szervezésével kapcsolatban jóval informáltabban tudunk eljárni. És azzal is azt is látjuk, hogy a tudás az egyre gyorsabban avul el. Ezek olyan elemek, megint nem a teljesség igényével, ami világosan jelzi, hogy itt egy új helyzettel állunk szemben, és sokkal tudatosabb gondolkodásra van szükségünk, amikor a tanulásról és a tanításról van szó, és nem utolsó sorban a tanulás támogatásáról, illetve az ezeket szolgáló különféle folyamatokról, illetve ezeknek egy szervezeti megjelenítéséről, szervezeti megoldásairól gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy átalakul a felsőoktatásban folyó oktatói munka. Egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy az elmúlt évtizedekben az oktatói szerep, az oktatói szerep hogyan alakul át, hogyan válik egy korábbi magas presztízsű akadémiai státuszból egy ilyen oktatói, kicsit alacsonyabb, hétköznapibb, egyre több adminisztratív munkával járó tevékenységé. Tehát, hogy az a korábbi nagyon különleges státusz az kezd megszűnni a felsőoktatási oktatóknak. Ezzel szemben viszont felértékelődik a pedagógiai tudás, azaz annak a tudása, hogy hogyan kell jól szervezni a tanulást, hogyan lehet a hallgatók tanulását támogatni, hogyan kell az oktatást megszervezni, milyen oktatási értékelési módszereket érdemes alkalmazni, vagy lehet. És akkor néhány olyan dolgot szeretnék most kicsit részletesebben bemutatni, ahol ezeket az új tudásainkat, vagy a pedagógiai képességeinket, tudásainkat alkalmazni lehetne saját magunkon belül, akár itt az országban is. Az egyik az, hogy a tanulási eredményeket alkalmazó megközelítés, ami most egy nagy trend a világban, ezeket tulajdonképpen nagyon különböző szinteken tudnánk mozgósítani. A képesítések kialakításánál, amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan jön létre egy képesítés, amikor létrehozzuk azt, hogyan hozzuk létre, milyen tartalmakkal. Vagy amikor a képzési programokat, a szakokat kidolgozzuk. Vagy amikor a kurzusainkat és az egyes tanóráinkat megtervezzük. Vagy a hozzá tartozó oktatási és értékelési módszereket tervezzük meg, akkor mind be lehetne vezetni egy ilyen tanulási eredményeket alkalmazó megközelítést, ami 180 fokos fordulat ahhoz képest, mint ami a mostani gyakorlatunk. Na most mindezeknek a rendszerve szervezése az nem egy könnyű feladat, de erre rendkívül sok nemzetközi projekt van, amelyek ezekhez eszközöket illesztenek hozzá, kínálnak föl. Bizonyos eszközök nálunk is megjelentek a kreditrendszertől, kezdve a képesítési keretrendszereknek a fejlesztéséig. Tehát ezek most már Magyarországon is megjelentek, és segíthetnek abban, hogy egy ilyen típusú megújulás megkezdődjön. Másik ilyen a tanulásnak a fókuszba állítása. Nagyon sokszor szoktam arról beszélni, hogy a tantervek szerkezete dacára annak, hogy itt végbe ment egy ilyen szerkezeti reform a Bologna folyamat keretében, az úgy maradt, a régi módon maradt, tehát nálunk egy extenzív tantervi szerkezetben működünk, és próbáljuk meg ezt a rövidebb tanítási szakaszokat megszervezni, miközben azt látjuk, hogy ott, ahol régóta van ilyen ciklusos vagy többszintű tanítási vagy képzési szerkezet, ott általában intenzív tantervek működnek, sokkal inkább fókuszáltak ezek a tantervek tematikailag, és nem annyira szétaprózottak, mint nálunk. Ez azért érdekes, mert ugye ez hatása van a hallgatóknak a tanulására. Tehát amikor arra kényszeríti egy tanterv a diákokat, hogy egyszerűen nagyon sokféle témával foglalkozzanak viszonylag kicsi időkeretben, az nehezebb, az ugye megnehezíti azt, hogy fókuszáljanak egy területre, amivel igazából foglalkozni szeretnének. Hogyha extenzív a tanterv, ha föltöredezett a tanterv, ha kicsi darabokból áll, az megint csak kevésbé segíti a tanulásokat, szemben azzal, mint hogyha egy intenzív tantervet hozunk létre. Ez összefügg avval, amit a harmadik sorban van fölírva, a tanulás ökonómiájával, azaz milyen tanulási mennyiségeket várunk el például a hallgatóktól, és ezeket az elvárásainkat egyáltalán hogyan tartjuk be. Néhány évvel ezelőtt volt egy országos felmérése a hallgatók körébe, ahol kiderült, hogy rendkívül alacsony az a tanulási mennyiség, amit egyáltalán a tantervek elvárnak a hallgatóktól, és ehhez az alacsony mennyiséghez képest is a hallgatók körülbelül felét, harmadát teszik bele tanulásban ennek a mennyiségnek, és ennek ellenére viszonylag jó eredménnyel végzik el az egyetemet Magyarországon. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországon a felsőoktatás, az tanulás hiányos. Mondjuk összevetve más országoknak a felsőoktatásával, ahol pedig nagyon intenzív tanulás, sok tanulást várnak el, ezt nagyon sokféle eszközzel támogatják, ösztönzik, és egyébként pedig meg is követelik. Ugyancsak ilyen tanulásökonomiai kérdés az, hogy hogyan bánunk a már megszerzett tudásokkal, mennyire ismerjük el azokat, mennyire kényszerítjük bele a hallgatókat abba, hogy már megszerzett tudásaik ellenére még egyszer részt vegyenek olyan kurzusokon, ahol ugyanaz a tudás, ugyanazok a tanulási eredmények érhetők el. Azaz mennyire vagyunk e tekintetben támogatóak és belátóak, hogy a különféle egyéni tanulási pályák, a hallgatók által kiépített tanulási utak, vagy tervezett tanulási utak, azok ökonomikusan legyenek bejárhatók. Ez nagyon fontos tantervi kérdés megint, hogy mennyire rugalmasan vannak ezek a tantervek megszervezve, mekkora választhatóságot biztosítanak, és végül, de nem utolsó sorban, milyen információkat adnak arról a tanulási, vagy azokról a lehetséges tanulási pályákról, amiket biztosítanak a hallgatóknak. Ezért szerintem nagyon fontos, erről nem szoktunk sokat beszélni, hogy milyenek a tanulással, az oktatással kapcsolatos információk, mind minőségben, mind azok mennyiségében, mind pedig a hozzáférhetőség tekintetében, akár az adott képesítésekről, akár a képzési programokról, akár a tantervi követelményekről, tanulási lehetőségekről és környezetekről. Vannak bizonyos programjaink, amikben ezek eléggé részletesen elő vannak írva, tehát azok az intézmények, vagy azok a tanszékek, akik Erasmus kapcsolatokban vannak, azok pontosan tudják, hogy ki kell dolgozni nagyon részletes úgynevezett tanulmányi tájékoztató, ami ezek előírt módon, előírt szerkezetben közölnek ilyen információkat, de szerintem mindenkinek vannak ismerősei, akik mostanában kétségbe esetten igyekeznek tájékozódni, hogy milyen szakot válasszanak továbbtanulás tekintetében, és nem elsősorban a finanszírozás az egyik probléma, hanem halvány gőzük nincsen nagyon a fiataloknak arról, hogy egy szak az mit jelent, hova vezet, mire képesít, milyen tudásokat ad át. Rendkívül töredékes és rossz az az információ, amit ezzel kapcsolatban egy-egy intézmény mutat vagy közzétesz. Bár kétségtelen, hogy vannak erre vonatkozóan jó kezdeményezések, tehát hogyha megnézünk intézményi honlapokat, már vannak egyre informatívabb tájékoztatók, de ez még mindig rendkívül, tehát hogy van hova fejlődni ebben a területben. Ugyanúgy a hallgatók tanulási tapasztalatainak a visszacsatolása nagyon fontos lenne, a hallgatók hangjának az érvényesítése, hogy ő nekik mi a véleményük, ők milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, illetőleg a diplomák felhasználóinak a tapasztalatairól. Ezt most már a felsőoktatáson kívül elkezdték különféle programok szervezni, ösztönözni. Gondoljunk arra, hogy a diplomás pályakövetés is kívülről indult el, és utána jött be az intézményeken. És végül a tanulástámogató és fejlesztő, egy tanácsadó szolgáltatások szerepére szeretném fölhívni a figyelmet. Ma már tudjuk, de hát korábban is tudtuk, csak nem figyeltünk erre annyira, hogy például egy középiskolából a felsőoktatásba belépő hallgató tanulásának a segítése, az mennyire fontos, és egyébként mennyire más jellegű segítségre van szüksége egy ilyen tanulónak, mint annak, aki nem sokára a munkavilágába fog kilépni, és ennek az átmenetnek a támogatására ide vonatkozó segítségekre lenne szüksége. Az előbbinél azt is látjuk, hogy például a lemorzsolódás csökkentésében mennyire fontos az, hogy például az első szemeszterben hathatós tanulási támogatást kapjon a hallgató. Úgy tűnik, hogy jóval kisebb mértékű a lemorzsolódás ott, ahol ilyen típusú támogatások, segítségek rendelkezésre állnak, mint ahol nem. Tehát, hogy ez megint egy nagyon fontos terület, amiben Magyarországon még meglehetősen a kezdeti lépéseknél tartunk, tehát van hova magunkat fejleszteni ebből a szempontból. És az is látszik, hogy szerte a világon zajlanak a tanulásorientált gondolkodással, a hozzáállással, a tanulás-tanítás minőségének a javításával kapcsolatos kísérletek, kezdeményezések, és ahol ezeket csinálják, ott elég komoly oktatási innovációk jönnek létre. Ezeket gyűjtik most már nemzetközi projektek, esetgyűjtemények formájában, és idehaza is egyébként vannak, igaz, hogy csak szorványosan és elszigetelten, ez egy hazai jelenség, hogy akik próbálnak valamit újítani, kezdeményezni, azok általában elszigetelten működnek, már a szomszéd tanszék sem tud arról, hogy mit csinálnak, és nem igazán tudják közzétenni az eredményeiket. Tehát ezek ilyen elszigetelt, mi úgy szoktuk mondani, magányos innovátoroknak a világa a magyar felsőoktatás jelenleg. Nem utolsó sorban azért, mert a bizalom az rendkívül szűkkörű, tehát egyes mérések szerint már a szomszéd tanszék kell, és sokkal alacsonyabb a bizalom szintje, mint egy tanszéki világon belül. És nyilvánvalóan ezekben is érdemes változásokat tenni, mert anélkül, hogy legalább egy intézményen belül a bizalom körei ne tágulnának, nagyon nehéz bármiféle érdemi fejlesztést, minőségjavulást elérni. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm.